Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez 2020, vagy azt is mondhatnánk, hogy 2020 utolsó DevTech podcastje. Most egy kicsit lazább beszélgetésre készüljetek, és mi is arra készültünk. Többször kaptunk visszajelzést azzal a kapcsolatban, hogy kicsit többet adjunk magunkból, vagy olyan is volt, hogy miért beszéltek ti ezekről a dolgokról, és miért értetek hozzá, tehát most egy kicsit magunkról fogunk beszélni. Értékeljük a 2020-as évet, illetve megint beszélgetünk majd arról egy picit, hogy mégis 2021-re most mit várunk egy rendhagyó 12 vagy 10 hónap után. Itt van velünk Tasi Viktor. Szia Viktor!
Sziasztok!
Itt van velünk Töviske Simi. Hello!
Szia! Sziasztok!
És itt van velünk Barabás Boti. Hello!
Sziasztok! Hello!
Jó, és egyébként rájöttem, hogy azok, akik rendszeresen hallgatnak minket, azért már például Boti esetében elhangzott az, hogy nem is tudom, milyen programozási nyelvet te próbálkozol így ezzel is szinten tartani. Informatika tudásodat is új kihívásokat keresni, ugye ez a
Python és az R.
Programozási. Aha, ja tényleg, az egybetűs.
Igen, az egyik egybetűs.
Így van. Tehát, hogy erről már beszélgettünk egy kicsit. Szerintem, aki Imrét hallgatja, vagyis hát a műsorunkon belül Imrét, az rájöhetett, hogy elég sokat olvas, és elég geek a csávó. Ándan a popkulturális utalásaival jön, akkor is, amikor nem popkulturális adást csinálunk. De talán Viktor az, aki viszonylag keveset mondott a hobbiáról. Ugye azt már tudjuk, hogy programozó. Pár szót te mondasz erről, Viktor?
Ez is hobbinak indult igazából, mert elég sokáig nem igazán tudtam, hogy mi legyek, és az elektronika volt inkább a fő irányom, hogy ilyen területen szeretnék dolgozni. Hát úgy alakult, hogy én ugye műszaki középiskolába készültem, de gimnázium lett belőle azzal a címmel, hogy akkor majd menjek tovább még a felsőoktatásba. És mivel így az elektronika, mint terület, ez így elhalt nálam, vagy legalábbis háttérbe szorult, sokkal inkább így a programozás került előtérbe. Hát én 14 évesen találkoztam először a számítógéppel, és Commodore 16-on írtam még a életem első programját Basicben, és így ez is így végig kísért. Ugye aztán kaptam Commodore 64-et, azzal is dolgozgattam egy kicsit, és így gyakorlatilag így a programozás az elég régóta része az életemnek, aztán valahogy úgy alakult, hogy hát ugye a hardware, meg hardware-en dolgozni, hardware-t fejleszteni azért eléggé pénzigényes, és nem voltak olyanok a lehetőségeim nagyon sokáig, hogy ilyesmilyen dolgozzak, viszont a programozás az így viszonylag jól ment, és így az lett végül a fő csapás irányom.
Hát ez is egy érdekes élettörténet egyébként, vagy a tied is. Na, csak akkor beszélgessünk egy kicsit a hobbikról, srácok, hogy azt kérték a kedves hallgatók, hogy adjunk magunkból, beszélgessünk a hobbiainkról. Talán én vagyok az, akinek viszonylag, én nem tudom, azt sem tudom eldönteni, hogy melyik a végzett tevékenységeim közül, melyik a munkám és melyik a hobbim, de mondjuk talán azt elmondhatom, hogy a zene az egyetlen permanens dolog, ami kisgyerekkorom óta viszonylag közel áll hozzám, és emiatt én a zenével mindig foglalkoztam, gitározgattam is egy zenekarban, mondjuk most már inkább csak a szoba sarkában néha otthon, de az a tevékenység, amit viszonylag a szabadidőmben csinálok, és nem igazán kapok érte pénzt, de nagyon rendszeres, az a zenei újságírás. Itt a grungery.hu-n, a Rockstation, az Oldtimer Rock and Roll blogon megtalálhatóak a zenével kapcsolatos kinyilatkoztatásaim. Ennek ugye semmi köze nincs így igazából a startuphoz, gondolná az ember, de ugye én másfél éve írtam egy cikket, hogy rockstar leszel vagy startupper, ez a Startup Online-on megtalálható, és az, hogy hogyan épül fel egy rockzenekar, és hogyan lesz sikeres, illetve egy startup itt pár között, egyébként egy viszonylag sikeres cikk lett, és most egyébként ebben az évben megalakult ugye a Startup Mafia nevezetű kezdeményezés, ugye itt a hazai startup élet nagy ágyúi vannak benne, és ők fognak, azt hiszem 15-én szerdán semminek, ez a zenekar, mint startup, és zeneipari szakemberek fognak tanácsokat adni startupoknak, tehát azt gondolom, hogy akkor jó helyen tapogatóztam én valahol másfél-két évvel ezelőtt, amikor arról gondoltam, hogy itt a két szektor között párhuzamot vonok, illetve hát ami nagyon hálás vagyok a munkahelyemnek, ugye ahol startupokkal foglalkozom, hogy össze tudtam kapcsolni ezt a fajta érdeklődést a munkámmal. Amire nagyon büszke vagyok, az 2,5 éve elindult a Tech & Roll mozgalomnak, ahol ugye a zeneipari innovációkat és startupokat próbáltam egy platformra terelni, először egy meetup keretében, és most ennek lett aztán országos rendezvénye, a Startupok éjszakáján kapott egy külön labelt, most a Music Hungary konferencián Belkin az országban, ott is kaptunk egy szekciót erre, tehát így az kapcsolni a startupok, ez jól jött ki nekem. És akkor
azt meséltem, hogy nálam is a gitárval indult a programozás?
Nem.
Anyukám, hát én nagyon visszahúzódó kisfiú voltam, gyerekkoromban, és anyukám úgy érezte, hogy ebből az egyetlen kiút az az, hogyha a gyerek megtanul gitározni, úgyhogy talán még annyit, hogy én egyébként Romániában születtem, és ott éltem 14 évig, és ott volt egy ilyen gyerekklub, ahová mindenféle ilyen délutáni aktivitásra összegyűltek a gyerekek, és volt gitáróra, és úgyhogy vettünk egy gitárt, elkezdtem járni, voltam összesen kétszer, tehát meg tudom úgy fogni, hogy úgy nézzek ki, mint aki fogott már gitár, de nagyjából itt vége is. És az volt a baj, hogy egy folyosó végén volt a gitáróra, és pont mellette volt egy ajtó, ahol bent számítógépek voltak, és amikor mentem a második, harmadik gitáróra, akkor benéztem, és soha többé, tehát mai napig nem tudok gitározni. El is adtuk a gitárt, mert látták, hogy semmi értelme. És nekem ott indult a román iparnak a csúcs teljesítménye volt annak idején, az volt a számítógép neve, ahogy jól tudom, hogy HC85, egy basic interpretet futtatott kb, vagy egy basicbe lehetett fordítani, programozni, és semmi más nem volt, tehát ennyit tudott csak. És úgy képzeljétek el, hogy a billentyűzetnek, minden billentyűjének 4 funkciója volt, és 3 shift volt. Tehát volt kisbetű, nagybetű, volt ilyen code shift, hogy mondjuk a let nevű basic utasítást, ezt úgy lehetett beírni, hogy code shift L, és hogy így lehetett programozgatni, és ez a szoftveredet azt klasszik magnó kazettával lehetett elmenteni, úgyhogy egy magnót hozzákötött a számítógéphez. Úgyhogy nekem így indult, és vittem a kis kazettán a szoftveremet, és aztán folytattam tovább. Innen indult az egész, és akkor én el is döntöttem, hogy én informatikával akarok foglalkozni. Aztán olyan 11 éves koromban én voltam a helyi teleháznak a rendszergazdája, akkor találkoztam először a Linux-szal.
Utána... Jó, ez nagyon Sheldonos.
Ez nagyon Sheldon, igen, ez nagyon Sheldon. Utána pedig hát informatika szakos gimibe jártam, aztán egyetembe, és valahol az egyetemen volt ez a pillanat, amikor így rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, ezt nagyon élvezem, de hogy hosszú távon mégsem biztos, hogy ebben fogom megtalálni magamat. Időközben elkezdtem dolgozni még annó az NI-nál, még 2008-ban, a válság előtt egy néhány hónappal, pont annyival, hogy letelt a próbaidő, mivel beütött a válság, és ott még szoftverfejlesztéssel foglalkoztam az elején, aztán végül 6 év alatt sikerült megcsinálni a BSC-t, mert ott már eléggé elveszett a lendület, mert már láttam, hogy ez nem az én világom lesz. De ezzel együtt van egy programtervező informatikus diplomám, és azóta, hogy átvettem a diplomámat, egyetlen egy betűt nem programoztam pénzért. Úgyhogy azóta teljesen hobbi maradt. Elkezdtem kalibrációval foglalkoztam, oktattam vevőket mindenféle területen, szerte a világban, Ázsiában, a CERN-ben, az USA-ban. Utána pedig eltávolodtam egy kicsit a műszaki világtól, és már a termelésnek vezettem különböző részeit, most pedig én vagyok a lean manager-e az egyik debreceni ilyen nagy vállalatnak, ami most épül felfelé. És amiben viszont abszolút megmaradt az informatika, az az, hogy én beleszerettem az okos otthon gondolatába még nagyon végen, amikor ez még egy abszolút elérhetetlen dolog volt, és most ezen dolgozom, és ez egyik nagy bütykölési elfoglaltságom, amikor a gyerek mellett van időm hétvégén, néha este vagy éjjel, hogy egy Python-ra épülő Home Assistant nevű open source rendszerben vezéveljük a lakásnak egy csomó funkcióját, és még mindig azt keresem, hogy lehet ezt kibővíteni, meg hogy mit lehet még hozzátenni, ami intelligensen reagál arra, ami történik a környezetében. És ez az R, mint a másik dolog, amit említettem, az pedig ugye egy kifejezetten ilyen adatfeldolgozásra és statisztikai adatelemzésre meg vizualizációra kitalált programozási nyelv. Ez az, amit így hobbi szinten tanulok, mert nagyon érdekel az adatvizualizáció és a data mining. Nagyjából ez a rövid történet annak, hogy kerülünk ide.
De amúgy tudod, mi a közös a gitárban meg a programozásban? Mind a kettőben a C az alap.
Ó, igen.
Na, ez nagyon... Ezzel a mondatot fogjuk kirakni a közösségi felületekre a mai podcast adást.
Egyébként
Igen,
én még nagyon szerettem.
Viktornak ezt a sötét oldalt mi már ismertük, most már a hallgatók is megismerték. Én is egyébként
egy híradási barintek. Igen, bocsánat, mielőtt Imre belekezdel, azért azt a Viktorról azért meséljük el, hogy amit ő mindig elszerénykedik, hogy ő a hangmérnökünk, tehát ő próbál a mindenféle lehetetlen online bejelentkezéseinkből valamennyire használható hangot faragni, mert ugye hangmérnökséggel és DJ-skedéssel is foglalkozott. Ugye ez egyik fontos dolog, a másik pedig, amit, hogyha Viktor nem mond el magáról, akkor elmondom én, hogy én nagyon imádom a szóvicceit, de hogy őt kizárták egy Facebookos szóvicc csoportból, mert már ott is sok volt.
Igen, igen, volt ilyen.
De várjátok, hogy soha nem ütik meg a lécet, hogy te is ott vagy, Viktor, ez lehetett azokat csak.
Na, és akkor te jössz, Simi. Bocs, hogy belevágtam.
Nem, ez még mindig rötyögök itt rajta. Nem, meg közben nekem így feljött az, amiről így beszélgettünk a felvételőt, hogy jelen pillanatban én vagyok az egyetlen, aki egy normális szobából beszél. Tehát a többiek mind ilyen extrém körülmények közül jelentkeznek be, úgyhogy köszönöm, srácok, így a népnevében is.
Igen, így beszéltük így az adás előtt, hogy bocs, így elévágtam, beszéltük így az adás előtt, hogy így az online térben az egy kicsit megváltoztatja a szokásokat, most már nem az van, hogy jól nézel ki, hogy jó haj, stb. Jó, hanem hogy jó el a hangod.
Igen, most már ezt lehet elkézni a megjelenés.
Igen, nekem le is kell állítani a motort, hogy jobb legyen a hangom, úgyhogy kezdek megfázni.
Akkor beszéljünk gyorsan sokat.
Oké, okay. Tehát én is egyébként elektronikai vonalról jöttem, tehát én híradásipari elektronikai és távközlési technikus vagyok. Ugye logikus lépés volt ezután, mikor, tehát én egy olyan helyzetben végeztem, tehát egy olyan társadalmi és idő helyzetben, amikor nem volt piac ennek a szakterületnek, úgyhogy már a technikus évemben az egyik órámban jött az egyik tanár, és között, hogy uraim, aki tud, válasszom másik szakmát, úgyhogy logikus következménye volt ennek, hogy elmentem a szociális munkásnak, mert mihez ért egy híradásipari technikus.
De könnyebb kimondani.
Így van. Amire végeztem a szociális munkával, olyan helyzet alakult ki, hogy nem nagyon lehetett elhelyezkedni szociális munkásként, úgyhogy gyorsan választottam szintén egy logikus szakmát, elmentem lakberendezőnek, úgyhogy én konyha és irodabútorokat terveztem 3 éven keresztül, és innen volt szintén egy olyan társadalmi és időhelyzet, ahol bejöttek az Európai Uniós projektek Magyarországra elég nagy erővel. Ez az Erasmusnak az a vonalata, ami nem az egyetemi oktatáshoz tartozik, és én ebbe így belevetettem magam. Emberi jogi tréner lettem, majd interkulturális tanulás tréner, készült is felem egy interjú a legnagyobb ilyen nem formális pedagógiai módszerekkel foglalkozó civil tréning magazinban, a Coyotiba 2004-ben, ilyen évtehetségek programban, és ezzel foglalkozom gyakorlatilag azóta is, tehát hogy attól függetlenül, mint hogy Ákos is említetted, hogy mi a munkád, mi a hobbit, hogy ez nekem egy sok ideig összefolyt, hogy bármiféle elsősorban nem formális tanulási módszerekkel, tréningeszközökkel, illetve mellett ilyen szociális innovációs dolgokkal foglalkozom. Voltam a Debreceni Gazdaságfejlesztési Irodában Smart City szakértő egy ideig, lakossági programok, illetve a digitális írástudás fejlesztése, az az, ami engem foglalkoztatott, és én foglalkoztam vele. Úgyhogy gyakorlatilag ez
meg működik. Talán elmondhatjuk, hogy az elég sok tréninget tartottunk, mármint Imre és én, ilyen mindenféle startupoknak, informatikai cégeknek tartottunk azért elég szép mennyiség csapatépítés, egy szárt, adtunk tanácsot is cégek, ugye van egy ilyen tevékenység.
Igen, tehát hogy én elég erősen kapcsolódok mostanában is a munkaerőpiachoz, tehát én munkaerőpiaci szolgáltató cégeknél dolgozok már egy jó ideje, regionális vezetőként is, tanácsadóként is minden, és így ebből is jött egy kicsit, és Ákossal elég jól belevágtunk, hogy különböző munkaerő megtartó programok. Tehát én dolgoztam civil szervezetnél is, Szabolcs megyében munkaerő megtartó programokkal, illetve Ákossal is a CSR, de ahogy mi láttuk a CSR-t, az erre akkor lehet társadalmi felelősség bekapcsolni embereket, hogyha van.
Ezt még elsütöm, de azért kivágjuk, hogy ha ez vetően nálad már vallási szintre emelkedne, akkor a helyes megszólításod a tréning atya lenne.
Szerintem ezzel már túl vagyunk az imi esetében.
Igen. Már igen.
Valamilyen tréning egyházat kéne. Workshop church, vagy nem tudom.
Igen, hogy alapvetően szokták rám így mondani, tehát ezt azért merem mondani, hogy tényleg több helyről hallottam, hogy gyakorlatilag már mindennel foglalkoztam, de ez csak akkor igaz, hogyha nincs ott Ákos, mert Ákos még több mindennel foglalkozott. mindig megnyugtat, hogy van még hova fejlődni.
Ezt nagyon csodálom bennetek egyébként, hogy ennyi mindent ki tudtatok próbálni, ez tök jó dolog. Meg azon gondolkozom, hogy mi nem csoda, hogy te ilyen pályaválasztással is foglalkozol valamennyivel, vagy így annak a segítésével. Hát ha ennyivel sikerült mindig belegyúlni abba, ami aztán nem fog működni, mert megkapod a papírt, akkor ez így... Sokat tanultál belőle, ez tuti.
Egyébként nekem volt egy olyan pitch-em, amikor nem is tudom, hogy milyen témában kellett pitch-elni, de én úgy álltam ki a színpadra, és az volt az első mondatom egész pontosan a pitch-ben, hogy én a magyar oktatási rendszernek, vagy a magyar pályaorientációnak a csődje vagyok, és büszke vagyok.
Igen, emlékszem.
És ja, igen, Imi ott is volt, igen, akkor. Úgyhogy, de egyébként most még azt muszáj elmondanom, ha már Botti azt mondta, hogy ő most lead manager, hogy én Debreceni Egyetemen, úgyhogy majd ilyen szakmám is lesz már egy bőfél év múlva.
Igen, ez nekem ilyen nagy mániám a tanulás, tehát egy mindenféle tanulás. Benne is vagyok egy hát ilyen nagyon-nagyon pici brüsszeli bizottságban, ami a reformális tanuláson keresztül szerzett tudást is évvel foglalkozik. Ez az Erasmus Plus programmal kezdődött, ez a UTPASS, hogyha ha valaki Erasmus Plus programban részt vett, akkor ezt tudja, hogy mi. Ez egy olyan oklevél, ami Erasmus Plus programon keresztül szervezett képzések, önkéntes programokba szerzett ilyen egyéb tudásokat próbál bekategorizálni, hogy az a felsőoktatásban és a piaci területen is elfogják. Tehát ad egy oklevel.
Nekem van egy ilyen oklevelem török.
Na, szuper.
Egy török Erasmus program. Tudok pár szót törökül is.
Na. Tényleg, igen, az extremitások, hogy nálam, amire így az emberek legjobban felszokták kapni a fejüket, ez az, hogy kovács vagyok, egy kis mesterségek kovács.
Végre egy rendes szakma.
Igen, hogy végre van egy rendes szakma, lehet valamit kezdeni.
Ja. Na, hát azt gondolom, jól kiveséztük magunkat itt, jöttünk, mentünk meg.
Meg volt, igen, akkor meg vagyunk mindannyian.
Igen, így van. De Viktor, még akarsz valamit? Neked még vannak az jó hobbi?
Nem, hát számoltam, hogy összvisz felsoroltunk 8 hobbit, az már egy hobbájt, tehát.
Akkor már minden jó, meg lehet nyugodni.
Akkor, oké.
Okay. Viktor, amikor a antennákkal, meg a, nem tudom, a övtáska helyett egy ilyen rádió vevő adókészülékkel megjelenik, akkor azért az így elég impresszív.
Igen, és amikor küldte a fotót, voltam egyből a sok méteres antennával.
Hát valamelyest elmondhatom, hogy még hogyha nem is ilyen szép repertoárral rendelkezem, mint ide, én is valamelyest egyfajta ilyen sorozat hobbista vagyok, és szeretek minél több mindent kipróbálni. Hát ugye az elektronika mellett én próbáltam valamilyen kevésbé félvezető alapú dolgokat is találni hobbinak, tehát én próbálkoztam szintén a zenével, gitározni próbáltam, akkor főzés, rajzolás, ezek mind-mind új részei voltak így a fiatalságomnak. Ugye a családos ember már nem tud annyi hobbit kipróbálni, mint amennyit szeretne. Így végül leépítettem, és két dolgot tartottam meg. Tehát az egyik az amatőr rádiózás. Így évente párszor azért így sikerül kijárni például a Hortobágyra, és akkor onnan összekötetéseket csinálni, stb. Illetve a másik hobbim, ami megmaradt, vagy legalábbis talán hosszú távú lesz, az pedig az elszólt. Hát ezt nem tudom, ha ki ismeri, ki nem, ugye ilyen gyakorlatilag hasonló a paintballhoz, aprócska műanyag golyóval lövöldözünk egymásra is. És hát ebben is igazából nekem az a része fogott meg legjobban, ami a rádiózásban is, hogy barkácsolni, karban tartani, tehát végülis a maga műszaki vonal az valahogy jobban leköt, mint maga a sport. De ez szinte majdnem minden tevékenységemben így van, hogy valahogy megtalálom benne az alkotó tevékenységet, az a része megfog, és akkor így azon keresztül így az egészet.
És figyelj, mert melyik fáj
jobban? Tessék?
Melyik fáj jobban?
Az első.
Amelyiket közelebbről lövik, tehát az...
De Viktor, erre szokták azt, hogy az igazi férfi az forraszt.
Igen.
Jó, na akkor térjünk át egy kicsit az évnek az értékelés, hát egy elég rendhagyó év volt ez a 2020, szerintem sokak életében, nyilván bizonyos szempontok szerint a miénkben is, és csináltunk egyébként ebben az évben 12 darab adást, mit gondoltok, hogy melyik a leghallgatottabb?
Jósat?
Uh-huh. Hát kérdezem, akkor ugye ez volt, amire te gondolsz most ugye, Viktor, ez a 2020 januári adás, tehát az első adás, hogy mit várunk
2020-ban.
Igen, akkor neked ez a tipped. Én mindenek
Nekem,
miatt
nekem a,
illetve...
pro, a programozási nyelvek, az így lehet kiváltani sok mindenkinek a biztosítékot, hogy...
A programozási elő is volt nyelvek, igen.
Igen.
Boté, neked mi a tipped?
Szerintem ez a startup. Egyébként hülye vagyok, mert megnézhetném a statisztikát most hirtelen, de nem akarok
csalni. Most én nézem.
Szerintem a startupos, ami az legutolsó.
Ez a befektetős?
A befektetők?
Igen, igen.
Na hát egyikőtök sem nyert. Elmondom, hogy a leghallgatottabb adás az a jövő szakmái volt, az februárban vettük fel. Ez egyébként az egész DevTech történeteknek a leghallgatottabb adása. A második leghallgatottabb pedig a VR-os adása volt, ugye a 16. Ugye októberben került publikálásra. És akkor még nézzünk egy top 3-at. A top 3-ban, igen, ott van a programozási élő és holt nyelvek.
Na, akkor az a
harmadik.
Mondasz egy számot a legtöbbhöz, hogy ne álljunk zsákba macskát? Vagy nem tudom, hogy ezt mondjuk-e.
A legtöbb az 200. Igen,
200. Igen, ehhez tudnotok kell, hogy köztünk ilyen beszédtéma volt, hogy egyáltalán hallgat-e minket valaki így az elején, igen. És hogy tudom, hogy nem vagyunk az ilyen nagyon hallgatott celeb podcast kategóriában, de hogy nekem már ez is meglepő.
Igen.
Igen, most már nem csak anyám hallgat minket, hanem még 199 másik ember.
Igen, ez már jó. Igen, de viszont, hogy ugye ez a, te mondtad, Viktor, ugye a jóslatos adást, ott egy picit, hogyha felidézzük ott, hogy mit mondtunk, ugye te azt mondtad, Viktor, pont, hogy akkor a koalás erdőtüzekről beszélgettünk, ugye ez januárban volt, és azt mondtad, hogy lesz még valami sokkal nagyobb gazdasági válság, vagy valamilyen nagy krízis ebben az évben.
Igen, sajnos ez az eset, amikor igazam lett, mert tehát ez
hát, elég rendesen igazad lett.
Sok helyen olvastam egyébként, hogy ez is arra vezethető vissza amúgy, hogy egyre többen vagyunk, egyre kisebb élettér, egyre jobban kizsákmányoljuk a környezetünket, és valahogy így a gyenge pontokon keresztül így megtalál minket a baj.
Ez biztos, hát ha tényleg igaz ez a teória, hogy a denevében keresztül fertőződött meg egy valaki Kínában, tehát az, hogy annyira nehezen férnek hozzá az élelmiszereknek, a jó minőségű élelmiszerekhez is muszáj ilyen wet shopok, vagy ilyen wet marketen élő denevért venni, amiből aztán főzik a ragút. Valahol innen indult az egész.
Meg a másik az, hogy ugye kis területen sok ember halmozódik össze, ez ugye Kínában azért, a kínai nagyobb városokban azért, meg piacokon azért ugye egyre megint csak adott, ez pedig nagyon jó táptalaj mindenféle vírusok terjedésére is. Ami megtörténik ugye normál körülmények között is, csak hogyha beüt egy olyan dolog a rendszerbe, egy olyan vírus, ami egy kicsit jobban megviseli az emberi szervezetet, vagy sokkal nagyobb kárt okoz, akkor annak a terjedése jóval látványosabb, és az eredménye jóval látványosabb.
Igen.
Most itt egy beszélgetés egy kína szakértővel, vagy a kínai holdúj év, az úgy néz ki Kínában, hogy 250 millió ember hazautazik az ünnepekre, majd 3 nap múlva visszautazik a munkahelyére.
Igen, és ugyan nem tudtak visszaindulni, úgy indult az egész nagy világgazdasági válság.
Igen, hiszem arra, hogy ez ugye gazdaságilag mik voltak, ami viszont nekem nagyon érdekes volt, hát így a szomorúság és még a nagy tragédiák, hogy ugye a magyar YouTube-on a legjobb dolog, ami történhetett az idén, az nekem ugye a Budapest Bike Mafia csinált most egy kampányt, hogy ez a Mentsük meg 2020-at, lehet ilyen hajléktalan nyugat segítő programban ugye élelmiszeradományokat adni, illetve pénzadományokat, és ilyen nagyon sok híres ember beállt mögé, tehát a Baska, meg a Kis Ádám, meg a Wolfi, a Punani Masszívból, meg nem tudom, és ennek a videósorozatnak az első részét, ezt maga ugye Havasi Zoli videója, aki ugye a Bike Mafiának az alapítója, és ő azzal kezdte, hogy ugye Kobe Bryant meghalt, és utána megnéztem, és minden celeb megemlítette, hogy Kobe Bryant meghalt, hogy a Kobe Bryant halála az majdnem akkora negatívum volt, mint maga a korona, ennek az egész gazdasági, meg szociása. Én nem embert Kobe halálnyire, de jó, nyilván tudtuk, amikor meghalt, mert nekem az egy ilyen hát szomorú highlight esemény.
Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen trend is, mert ugye ez a kit visz még el ez az év, ez már tavaly is működött, hogy ugye olyan hírességek, színészek, vagy más területről ismert emberek akár eltávoztak, és akkor így vannak is erre néha ilyen tippelős körök, meg hogy vannak ilyen felvetések, hogy kit ne.
Igen. Hát de hogy az ő halála azért furcsa, hogy azért most elhunyt ebbe az évben az a Sean Connery, Magyarországon a Balázs Fecó, elhunyt Maradona, tehát hogy azért elég sok híres, meg nagyon kultikus figura hunyt el ebben az évben, és nagyon sokan egyébként konkrétan a koronavírus miatt egyébként, de hogy a Kobe halála nagyon sokszerű volt az egész világnak, és utána...
Úgy érdekes kérdés az, hogy mivel hogy az emberek nagy része így beszorul egy kisebb közegbe, nagyon sokkal többen dolgoznak home office-ból, egy sokkal inger szegényebb környezetben vagyunk, hogy hatnak másként ezek a hírek a mai világban, vagy ezek az események, meg egyébként is egy ilyen kicsit depressziósabb mindenki.
Igen, ez mondjuk érdekes tanulmányt lehetne ebből írni, egyébként valóban, jó. Na, és akkor ugye hát azért azt elmondhatjuk, hogy mi hál' Istennek nem egyikünket se érintett olyan szempontból, hogy elveszítettük volna a munkánkat. Tehát ezért mi személyes válságokat nem nagyon éltünk meg. Nyilván a munkánk nagyon átalakult, nagyon sok minden át kell gondolni a munkahelyeinken, vagy nekem legalábbis például, de ezt mi a oldani. És csináltunk is ugye egy ilyen adást egyébként, hogy a koronavírus tippek, meg home office tippek.
Az volt az első online.
Így volt, az volt az első online. Tényleg.
Gyakorlatilag az egész devtek így nem tudom, online-ra költözött. Tehát, hogy a rendszeresen, havi rendszerességgel szervezett programjaink, ugye még évelején próbálkoztunk online programokkal, és utána inkább a
podcast formátum.
És a podcast formátum, igen.
Igen, amire viszont én nagyon büszke vagyok személyesen is, ha már itt az online eseményeket így mi megemlítetted, hogy ugye nekünk a Deptekkel volt egy havi rendszerességű meetupunk is, az nyilván március óta nincsen gyakorlatilag, de ugye még a tavaszi leszervezett meetupokat megtartottuk ugye online formában, és ebből nekem az egyik nagy kedvencem az áprilisban volt a Space Tech Meetup, ami az űriparnak a hazai szereplőit vonultatta fel, és én kicsit utána néztem, nem nagyon volt még kifejezetten űripari mita azelőtt Magyarországon. Voltak nyilván az űriparra kapcsolatos konferenciák, meg ezek a szakemberek ismerik egymást, de úgyhogy a startup közökben űriparral foglalkozó szakmai tevékenység nem nagyon volt, és utána pedig azt láttam, hogy ez az űripar idehaza is elkezdett kicsit nagyobb figyelmet kapni. Ugye a Pulispace-nek volt egy nagyon jó kampánya, amiben én egyébként adományoztam is, ez a juttassuk az aranycsapatot a Holdra.
Hát illetve a televed is föl fog kerülni.
Igen, ha minden jó vagyok, az én is felkerül a Holdra a jövő évben, de nem ez a fontos, hanem az, hogy már a Fivosz is például egy űripari ilyen vezetőt nevezett ki, tehát ugye a fiatal vállalkozás elkezdett, ami ugye alapvetően például a hagyományos vállalkozásokkal foglalkozik, arra foglalkozik, meg nagyon-nagyon sok szervezetnek ez így elkezdett akár kapcsolatban hát így megjelenni az aktivitásai között. Én nagyon remélem, hogy akarva vagy akaratlanul és direktbe vagy indirektbe a Deptekkel szerveztük az első ilyen űripari meetupot, úgyhogy nekem a Deptek...
Gyakorlatilag a Deptek utolsó adása nagy űrt hagyott maga után.
Kedves hallgatóink, úgy kellett nektek, hogy bekapcsoltátok ezt az adást.
Igen.
Mi mondtuk, mi megmondtuk előre.
Igen. Szóval, hogy... És nyilván amellett pedig van ugye ez a kis podcast sorozatunk, amivel akár extrém körülmények közül is bejelentkezünk, de mindig bejelentkezünk, mindig meg tudjuk csinálni. Erre ugye mi négyen mindig szakítunk időt, nekem ezek nagyon jó, kellemes időtöltés, mikor együtt tudunk beszélgetni, tudunk valamit nyújtani a hallgatóinknak, és egyébként én azt is gondolom erről, hogy a maga podcast lett most a Devteknek az elsődleges információ, vagy ilyen életjelmutató formátuma, hiszen ugye, mint mondtam, ugye a fizikai rendezvények az évben teljes egészében megszűntek, illetve az online események is kicsit foghiasak lettek már az év második felé.
Én is, ugye Viktor megjósolta azt, hogy lehet valami nagy változás, hogy ez most iparágakat rajzol át, és ugye nálunk is ez, hogy egy év múlva kiderül az, vagy most kiderül, hogy igen, ez a podcast egy működőképes forma, de nagyon sok iparág küzd ezzel, hogy próbálkozik különböző területeken átalakulni, megmaradni, és akkor majd most jönnek azok a visszajelzések, hogy mi az, ami működik, mi az, ami annyira nem, és izgalmas lesz, hogy amikor az élet visszaáll majd a normál, idézőjelben, a működési formába, akkor ezek közül mi az, ami meg tud maradni, és akkor mi az, ami viszont visszagravitál a status quo-hoz.
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy visszaáll-e, és mikor áll vissza, és melyik iparág áll vissza, és melyik az, amelyik már nem fog.
Ugye mi is részt vettünk így a DevTech csapatával egy online hackathonon pár héttel ezelőtt, ami egyébként megvalósíthatatlan lett volna. Tehát az, hogy négy családos apuka elmegy Debrecenből Győrbe egy hétvégére, egy hétvégi hackathon versenyre, ez így meg volt fizikai térben.
Így van, de így pedig részt tudtunk venni az eseményen. És kipróbáltuk a Virbel a nevezetű remek, nagyon, nagyon jó pofa kis figurákat csináltunk magunk, ilyen avatárokat.
Igen, ez a Virbél egy ilyen online konferencia rendszer, ahol gyakorlatilag virtuális konferencia termekben virtuális megbeszéléseket lehet tartani. Nálam a gyerekek teljesen rákattantak erre, tehát Saul fiam bement a Virbélába egy virtuális konferencia terembe, ott leült egy virtuális gép elé, azon bekapcsolta a virtuális YouTube-ot, és azokat a meséket nézte rajta, amit egyébként szokott. És mondtam, hogy ezt lehetne a normál YouTube-on is, és mondta, hogy nem. Érzem a generációs váltást.
Igen, hát egyébként a Virbel a kipróbálása az nekem az egyik ilyen nagy tech érdekesség volt ebben az évben. Ugye azért minden évben próbálunk ki a munkánk miatt ilyen startupokat, meg különböző dolgokat, de nekem a Virbel a találkozás volt az egy ilyen nagy éves élményem, úgyhogy köszönöm az Ideaton 3 szervező, innen is nagy pocsi.
Köszi, srácok. Igen, nekem ez már a harmadik ilyen online hackathonom volt, tehát hogy én az év tényleg gyakorlatilag, ahogy elindultam az ilyen elszigetelődés, nem tudom, az ilyen Covid helyzet, ott rögtön volt egy magyar startup verseny Covid témában, és azzal a csapattal nem sokkal azután belecsaptunk egy európai szintű startup versenybe is, és nagyon izgalmas, hogy tényleg ennyi csapattal, tehát az európai versenyben 1000 fölött volt, hihetetlen élmény volt, hogy ennyi mentorral, ilyen színvonalú prezentációkkal találkozni. Egy hétvégén otthonról a konyhába, kávéval a kezemben, azért az egyszerű volt.
Viktor, neked mik voltak ez évnek az érdekességei? Akár mit próbáltál ki, mivel találkoztál, újdonságok?
Hát a legnagyobb kihívása ennek az évnek az gyakorlatilag a home office volt. Tehát én ugye irodában dolgoztam folyamatosan az utóbbi években, és az, hogy így átköltöztünk, és így nem lehet annyira közösségbe járni, ez így megviselt az egészségi állapotomat egy picit, és ez volt a legnagyobb kihívás, hogy valahogy egyensúlyt teremteni a home office és a mozgás között, úgyhogy hogy az ember tudja végezni a napi tevékenységét.
Hát de azért jól megoldottad, nem?
Hát igen, bár az átállás az így nem volt túl egyszerű. Ugye nyáron már reménykedtünk azért benne, hogy ugye a család is el tud menni egy kicsit nyaralni, pihenni, hogy egy kicsit lélegzetvételhez jussunk, de hát ez annyira nem sikerült úgy, mint ahogy vártuk. Bízunk benne, hogy a jövő év jobb lesz ilyen szempontból.
Hát abban én nagyon volt. Én neked mik voltak az évnek a nagy meglepődései, rácsodálkozásai, kihívásai?
Hát, hogy lehet ennyire sok minden, ennyire rossz, ennyire rövid idő alatt kb. Ez. Ugye annyira könnyű volt azt mondani, hogy igen, most már tényleg jobb lesz, és hogy biztos, mert már sose lehet rosszabb, és aztán valahogy mégis sikerült, hogy rosszabb legyen. De azért összességében egy pillanatot idéznék fel most a múlt hétből. Van egy óvodás kislányom, és elég komoly dilemma az óvoda vezetőknek, hogy hogyan hogy működnek az óvodás toborzások szeptembertől. Ugye a klasszikus marketing módszerük az, hogy csinálnak egy nyílt napot, az most működésképtelen, mert hogy senki nem mehet el, nem engedhetnek be embereket. Úgyhogy végül így én meg egy másik apuka segítettünk nekik leszervezni egy Facebookos élő videó bejelentkezést, ami nagyon megérintett. Most ezen gondolkoztam elég sokat a napokban. Nyugdíj előtt álló, meg ilyen 40-50-60-as óvónénik, meg néhány fiatalabb is, el se tudták képzelni, hogy ez hogy néz ki. Kérdezték, hogy ez olyan, mint amikor voltak ilyen celebet mondott, vagy voltak ilyen politikust, hogy amikor bejelentkezik, és akkor azt lehet nézni, és mondtuk, hogy igen, ez olyan, ez tényleg úgy működik. És nagyon, szerintem tök jó eredménye volt egyrészt, másrészt nagyon, nagyon jó volt így látni, hogy ezzel a hatalmas változással a világban, hogy tudnak megküzdeni ennyivel, úgyhogy ők ennyivel nem egy ilyen digitális generáció. Ez engem nagyon, nagyon mélyen megérintett. De amúgy hát összességében érdekes volt ennyit otthon lenni. Sajnos, vagy nem is tudom, nekünk úgy alakult, hogy az év második felében szinte végigben kellett lennem a munkahelyemen. De alapvetően ahhoz képest, hogy mennyire egy szav év volt, szerintem nagyon sok mindent kihoztunk belőle magánéletben is, meg szakmailag is, meg így az egész világ is összefogott, és tök sok jó dolog történt.
Talán így az, hogy felgyorsított bizonyos folyamatokat, amiből normál esetben egy kicsit lassabban jutottunk volna előrébb, mint társadalmilag, mint technológiailag, kommunikáció szintjén. Bízom benne, hogy azért ennek az eredményeit majd hasznosítani fogjuk következő években.
Valahol olvastam, hogy egy ilyen 6-10 évnyi digitalizáció történt meg így gyakorlatilag egyik hónapról a másikra, ami egy-két ágazatban vagy egy-két szeretében a világnak talán sose történt volna meg. Úgyhogy ez elég durva.
Igen, és nem csak erre gondolok egyébként, hogy technológiailag, hanem hogy valahogy társadalmilag is szerintem talán behoztunk pár évet abból, amit mondom gyakran, hogy a technológiánk egy jóval előrébb jár egyébként, mint a társadalmunk maga, és nem tudunk olyan jól élni az eszközeinkkel, vagy felelősségteljesen élni az eszközeinkkel. Én abban bízok, hogy szerintem behoztunk pár évet társadalmilag is ebből a lemaradásból, mind a mellett, hogy közben fejlődött a technológiánk is nagyon sokat.
Az nem valahol olvastad, hanem azt mi magunk mondtuk a koronavírus és home office adásunkban, hogy az oktatási rendszer egy hétvég alatt ugrott Magyarországon minimum 10 évet előre a digitalizáltságban. Ugye ezt főleg, mondjuk nekem volt érdekes, mert ugye nekem két iskoláskorú gyerekem van, és azt, hogy a hagyományos kis porócos magyar oktatás tényleg ilyen péntekről hétfőre átállt Zoomra, meg Teamsre, meg Skype-ra, azért az nyilván érdekes volt megélni, meg voltak benne kihívások, de azért megoldotta ezt az oktatást.
Nekem a kedvencem még mindig az a testi óra, ahol ilyen pulzus naplót kellett vezessenek a gyerekek, és innen tudta a tanár elővizét, tényleg megcsinálják a gyakorlatot, és nem csalnak.
Jó. Hát tudnék olyan filmes példákat mondani, aminek a kis közésére van, de hogy az már ilyen 16 év fölötti poén lenne. Viszont van egy HR-es vicc is erről, hogyha már a szakmához visszakanyarodok, hogy ugye kérdés, hogy nálatok ki vezette be a digitalizációt a vállalatnál, az ügyvezető igazgató vagy a technológiai igazgató? Hát nálunk a Covid.
Júj.
Igen.
Talán nekem volt, tehát hogy említetted Ákos, hogy nem volt karrierben ilyesmi a nagy váltás, nekem igazából volt, mert én így évrein elkezdtem egy ilyen magántanácsadói, kicsit izgalmasabb struktúrájú karriert építeni, és hogy ez teljesen leállította a márciusi lockdown, és nekem hát egy régi álmom beteljesedett viszont, hogy belső corporate HR karrierbe vágtam egy nagyon-nagyon izgalmas projektbe és egy nagyon jó területen, de hogy ez nagyon eltért attól, annak ellenére, hogy ez most nagyon jó, és nagyon jól érzem magam benne, és sikeres terület, de nagyon eltért attól, ahogy én elképzeltem a két.
Megkérdezik tőled, hogy Imi merre tart a karriered? HR-re?
Jó, ezt azért egy kicsit örülök, hogy már nem sok idő van hátra az
adásban. Csak ez meg tudja fokozni amúgy.
Igen, biztos.
Tudni.
Olvastam egy cikket arról, hogy a szóviccek azért fárasztóak, mert ugye két értelmű dolgot tartalmaznak, és hogy ez az agy különböző területein van eltárolva, és ez effektíve fárasztó. Ez tényleg fáradtságérzetet kelt az emberben, tehát valós fizikai fáradtságot.
És most képzeld el emellé, hogy ez az a képesség, ami a demenciával együtt a legkésőbb szűnik meg.
Na, aztán. Sose leszünk biztonságban.
Amikor majd demens korunkban Viktor szóvitait hallgatjuk az idős otthonba.
Igen, azért, mert többször is elsüthetem, ugyanazt nem fogtok rá emlékezni.
Nem tudom, ki az a srác, de marha jó vicceket tud.
Már látom, hogy vidám demens öregek leszünk. Ez a vége. Jó, na és akkor mire számítunk 2021-ben? Egyébként ez egy ugye lassan a zárókörre. Hát még azért van egy 15 percünk körülbelül, de akkor kezdjük el kifejtegetni azt, hogy mire számítunk jövőre. Ebből hogyan megyünk tovább.
Kezdhetem, én még nem mevül el a...
Persze.
Én amúgy egyrészt, ha már így említettük a Covid-ot, én mindenképp egy védőoltásra számítok. Tehát ez bennem nem is kérdés, én, amint lehet, én oltatnám magam. Hogyha technológiát nézek, akkor egyértelműen az, hogy ez az ilyen sokkal humanistább oldala az egészségügynek a fejlődése, ez a telepresence lehetőségek, ezek biztos, hogy nagyon nagyot fognak fejlődni, azt tuti. Egyre többet fogunk hallani ebből az Artemis programból, ugye, hogy a NASA visszamegy a Holdra meg az űrbe, bár ez még nem várható 21-ben.
24.
Igen. 24-re van. Csak ugye most kiválasztották már azt a 18 űrhajóst, aki részt vehet ebben, úgyhogy biztos, hogy ezt folyamatosan fogják egyre többet és többet promózni. Illetve szerintem, ami nagyon különleges, és még egyszer nem szeretem ezt a márkát különösebben, de az, hogy az Apple meglépte azt, hogy a teljes portfólióját átolta a ARM platformra, az egy elég durva váltás, és elképzelhető, hogy ez az Intel hegemóniájának egy utolsó szög lesz a koporsójában.
Intel számára eljött az ARM Mageddon.
Igen. Én mondtam, hogy van még feljebb, én mondtam, hogy van még tovább Viktornál.
Te mire számítasz nagy vonalon?
Én arra számítok, tehát, hogy ezek az új platformok, amit te is mondtál, Ákos, hogy voltunk az online hackathonon és a Virbe látunk csomó, tehát, hogy rengeteg olyan online eszköz bejött az életünkbe, ami segít és támogat, viszont tényleg kezd már ilyen túl sok fajta, túl sok lenni, tehát, hogy én is, hogyha egy online meetinget, vagy egy interjút meg akarok szervezni, akkor egy ilyen hét kérdésből álló tisztázó sort kell elmondani, hogy akkor milyen felületen fogunk találkozni. Én azt várom, hogy ezek lerendeződnek. Tehát eldőlnek azok, hogy ki volt a VHS, ki a Betamax, tehát hogy ki nyerik meg ezeket a versenyeket, és hát egy kicsit így hosszabb távon nyugodtabb lesz ez a terület. Sokkal jobban alkalmazkodunk ez az egészhez, különböző iparákok lerendezik ezeket a területeket, és a védőoltásokkal együtt, amiben is nagyon reménykedem, kialakul ennek az egész helyzetnek, a maszk használatnak, a távolságtartásnak, az online rendelésnek, ezeknek a kombinációjának az elfogadottsága, megtanulunk ezzel együtt működni, kialakul az etikettje, és elfogadottá válik az etikettje. Tehát amikor megjelent az internet, vagy az online tér, és még ilyen rendezetlenek voltak, sokkal veszternebbek voltak a viszonyok, mint ma, hogy így sokkal elfogadottabb lesz mindenki által, és hogy mindenki kicsit nyugodtabb lesz, mert kiszámíthatóbbá válik ez a megváltozás.
Fú, ez annyira jó volt, hogy az internet western kora. Ebből valami, nem tudom, retro internet science fiction kéne csinálni, vagy nem tudom.
Nagy puskákkal.
Viktor?
Hát én sokat gondolkodtam ezen. Részben Botival egyetértve, hogy ugye talán valamelyest rendezni fogjuk tudni a sorainkat vírusügyben, viszont van még egy kis társadalmi kétség bennem ezzel kapcsolatban, hogy mi fog történni, mert az utóbbi időben azért nagyon sokszor látszik, hogy lehet olvasni, hogy az emberek egy kicsit bizonytalanok a helyzetükben, bizonytalanok abban, hogy hogyan kommunikálják feléjük ezeket a dolgokat, és nem bíznak annyira igazából a választott vezetőinkben, mint kellene. Én el tudom képzelni, hogy miután rendeztük a sorainkat, még némi társadalmi válság is válható azzal, hogy megpróbáljuk így visszarendezni így az előző állapotokat. Ugye a munkaerővándorlással különböző területek közt, akkor politikai és társadalmi dolgok, emberi jogokkal kapcsolatos problémák, amiket eddig így valahogy így háttérbe szorítottunk, vagy elnyomtunk így, és rendeznünk kellene, ezek fognak lecsapódni 2021-ben, és én még várok a vírus rendeződés, a vírus helyzet normalizálódása után egy kis társadalmi mélypontot, mielőtt elkezdhetünk újból előre haladni.
Jó, hát akkor mondom én, nekem van szintén egy highlightom még 2020-ra, ugye annak idején a Discord az egy ilyen kifejezetten szerepjátékosoknak készült online platform volt, amin ugye lehetett online az egymástól messze lévő korábban asztalnál játszó szerepjátékosok tudtak találkozni és így kvázi játszani. Ez egy nagyon szubkulturális kis alkalmazás volt nagyon sokáig, aztán ebben az évben hogy fügye. Én már gimis koromban is mondtam, hogy a szerepjáték előre viszi a világot, és a szerepjátékot is testvéz bejött, úgyhogy a Discord ez nagyon felértékelődött ugye az internetes piacon. Hát, hogy amire én számítok nyilván az, hogy lesz vakcina, és a vakcina az hirtelen egy nagyon nagy megnyugvást fog hozni, de mondjuk ez egy ilyen érdekes dolog egyébként, ez kicsit talán vicces, vagy nem is kicsit, hanem nagyon, hogy ugye a, most az orosz vakcináról olvast 4 héttel nem lehet ugye alkoholt fogyasztani, de most képzeljük el, hogy kinyitnak a kocsmák, szórakozóhelyek, mert azt fogjuk mondani, hogy most már van vakcina, tehát ki lehet nyitni a szórakozóhelyeket, és akkor ez hogy fog megtörténni, hogy be vagyok oltva, de nem mehetek kocsmázni, és már hónapok óta nem volt, ez főleg mondjuk a magyar nép, hát kérdéseket vett fel, mondjuk úgy, vagy fegyelmezettségi kérdéseket, de hát majd meglátjuk. Mindenesetre én szurkolok, hogy ez a helyzet megoldódjon, ami mostanában jelenség, és egy iparág, a zeneiparnak ugye a jelensége, ez tegnap meg tegnap előtti hír, hogy ugye már azt hallottuk, hogy az igazán nagy zenekarok 2021-re tolták el a turnéikat, majd már elkezdték eltolni 2022-re, és annyira bizonytalan a helyzet. Ez az év erről szólt. Majd tegnap meg tegnap előtt megjelent az a hír, hogy Bob Dylan eladta a szerzői jogait 300 millió dollárért, majd ugye Crosby is eladta, Nikki Sixx is eladta, és tehát az öreg nagyok, akik már ilyen 60 év felettiek, lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ők ilyen ezeket az óriási hagyatékokat ugye dollár 10 vagy dollár 100 milliókért lehet értékesíteni. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a zeneiparral így, hogy merre megy a dolog. Ugye a közepes zenekarok már meghaltak, akik főleg a turnézásból éltek. Ők közül sokan sajnos már inaktívvá váltak, vagy felosztottak, mert nem tudták ezt a helyzetet kezelni, és valami mást kellett elkezdeni csinálni a tagoknak. Úgyhogy a lokális kis zenekarok vannak még meg, ahol ugye nem ez volt az egzisztenciának az elsődleges forrása. És na hát minden, én a zeneiparra vagyok a legkíváncsibb, hogy ott mi fog történni, hogyan indul újra, hogyan sikerült újraosztani ezt a piacot. Nagyon kíváncsi arra még most, hogy tudunk-e karácsonyt ünnepelni, és ez még 2020, tehát gyakorlatilag 2 hét múlva itt a Szenteste. Még mindig nem tudjuk, hogy találkozhatunk-e a családtagjainkkal, hogy lesz-e halászlé, meg lesz-e beigli, vagy hogy lesz, vagy hogy zoomon kell megenni a halászlevet, vagy mi fog történni. Én ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan sikerül abszolválni, akár nekünk egyéni szinten, a mi családunk szintjén, illetve itt össztársadalmi szinten is. Nagyon kíváncsi vagyok például a turizmusnak a helyzetére, a repülőgép iparnak a helyzetére. Tehát voltak itt olyan iparágak, amiket nagyon-nagyon komolyan érintett ez a Covid helyzet, hogy ezek is hogyan indulnak újra, hogyan fogják újraosztani a piacokat itt a szereplők. Ezek mind olyan nagyon izgalmas kérdések, ami a gazdasági magazinoknak bőven fognak adni anyagot, tehát bőven lesz majd miről írni, illetve ugye, amit ti is említettetek már, hogy a digitalizáltság szintje, tehát nagyon sok ember lépett be a digitális térbe, aki még nem volt bent, ez ugye a Boti története nagyon jól példázza ezt, akik már bent voltak a digitális térben, ők még feljebb digitalizálódtak, feljebb skálázódtak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy lesz. Már csak azért is, ugye, mert nekünk ugye az a startup ötletünk, amivel az Ideatonon szerepeltünk, az végig is valamilyen módon ehhez kapcsolódik, ugye minél több digitális tartalomfogyasztó van nálunk, nekünk annál jobb lesz, úgyhogy arra is kíváncsi, hogy ezzel a startup ötlettel most, amit itt dédelgetünk, és így próbálunk így szabadidőnkben csinálgatni, ezzel esetleg jutunk-e valahova. Én 2021-re egyébként azt kívánom magunknak, hogy ezzel talán tudjunk egy nagyot előrelépni, és egy nagyot durrantani. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek, srácok, az egész évet, hogy itt voltatok podcastben, a hallgatóknak is természetesen nagyon szépen köszönöm az egész évet. Januárban fogunk legközelebb jelentkezni, és addig pedig áldott békés karácsonyt kívánok. Én remélem, hogy nem Zoomon, meg nem Skype-on kell majd a karácsonyt ünnepelnünk. És persze boldog új, na most aztán tényleg boldog új évet mindenkinek.
Minden jó mindenkinek.
Még így utoljára, hogy ejtsem meg azt, hogy az orosz vakcinával kapcsolatban eszembe jutott, hogy ott nem lehet az alkoholisztikus megközelítést használni.
Igen, hát jó szó viccel zártuk, mi mással zárhattuk volna.
Azt hittem az előzőt, mert nem tudod. Mondtam, hogy ott akkor kellett volna abba hagyni a csúcson, de hogy ez tényleg jobb volt.
Mindig van. Viktornál mindig van tartalék. Jó, na hát köszönjük szépen akkor. Sziasztok, kedves hallgatók!
Sziasztok!
Sziasztok!